életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit. Varga Erika vagyok, a műsor szerkesztője. Mai adásunkban a bizalomról beszélgetünk. A bizalomról, mely a bölcsőtől egész a sírig elkíséri életünket, és ha van, boldogító, ha nincs, megkeseríti életünket. Nevelésünk során számtalan összefüggésben bukkanunk rá a bizalomra. Ma ennek egy kis töredékét próbáljuk meg felölelni. Műsorunkban a bizalom kérdéseiről Uzsaliné dr. Pécsi Ritával beszélgetünk, aki a Kentenich pedagógia remek szakértője. Sokszor szülőként azzal szembesülünk, hogy ott az alsós gyerek, tanulnia kéne, megjön az iskolából, és nem ül le tanulni. Vagy ha leül, akkor percenként kiabál, hogy de mama, ezt hogy kell csinálni? És mennyi 3 meg 5? Vagy hogy írják a papagájt? Tehát ilyenekbe is belebotlunk.
Az alapelv ebben, hogy alapvetően azt élhesse át, hogy ő az ura a tanulásának. Megbeszélhetjük, és ott igen, és ne a gyeplőt a kezébe, átlátható feladatot adunk neki. Tehát nem az, hogy most délután ülj le, és ami kész nem leszel, ott ülsz. Szóval ez nem. Hanem megnézzük, hogy ha már van egy kis időfogalma, akkor megmutatjuk az órán, hogy ez 1/2 óra, de nem 2, semmiképpen nem 2. Tehát megnézzük, hogy ezt a mondjuk 3/4 órát hogyan töltjük el. 2x20 percben esetleg, vagy egyszerre sikerül ezzel a gyerekkel, vagy amikor hazajön, akkor inkább ki kell futtatni, és lazán, és nem tudom, és jó, nem este 7-kor, de lehet, hogy őnek éppen a 4 óra is már jó, vagy az 5 óra is jó. Ha ilyen nagyon nehezen terhelhető gyerek van, ne járassuk 1025 külön órára, mert biztos, hogy fáradt lesz, amire odaér. Jó? Tehát, és amikor leül, amikor tényleg tanulás van, akkor ő az ura a tanulásának, de jelen vagyok. Tehát itt kellenek azok a segítségnyújtások, megint, mint a járásnál, jelen kell jelenni. Tehát egy kisiskolás nem képes ezzel úgy önállóan megbirkózni. De amikor kiabál...
Tehát például úgy érted ezt, hogy a háttérben
igen,
vasalok,
ott
a
vagyok,
háttérben
igen,
kavarom
igen, igen,
a rántást.
Igen, de bármikor szól, nem azt mondom, hogy jaj, már megint nem tudom befejezni ezt a rántást. Hanem igen. Tényleg szólhat. És akkor, amikor oda megyek, mondjuk szól, és azt mondja, hogy nem tudom mennyi 3 meg 5, akkor nem megmondom az eredményt, hanem oda megyek, és megnézzük, hogy na nézzük már, ezt tanultátok most, jaj, csináltatok még ilyen összeadásokat, na nézzük, ez itt ment neked, és lehet, hogy tényleg nem érti, hogy kell ezt a 3 meg 5-öt, de lehet, hogy csak azt akarta, hogy nyögjük be már azt a megoldást, hogy ő hadd menjen. Odáig segítem, úgy, mint a járásnál, hogy adok egy kis támaszt, és utána megint megpróbálom, hogy ő járjon. És ez persze, hogyha nagyobb gyerek lesz már, ugye, amikor már 3-os, 4-es, lehet, hogy azt adták föl, hogy nem tudom én, szedje ki a lényeget abból a leckéből. Nem fogja tudni egyedül megcsinálni. Tehát odaülök vele, és valahogy úgy, hogy ő is csinálja meg, én is csinálom egy kicsit, és egyre kevesebb ilyen jellegű támaszt adok. De ehhez kell, hogy igenis ott legyek. Tehát itt megint csak a két kis köztes megoldása, hogy az önállóságát segítem, de igenis van szülői felelősség, például nem tudja beosztani az idejét. Tehát ezt még nem várhatjuk el tőle. De az se jó, hogyha én puff, azt mondom, kimondom, és akkor ez idomítás lesz. Akkor ott fog ülni, és össze-vissza nézeget. Ahelyett megegyezünk, nézd, én segítek, itt vagyok, segítek előkészíteni egy kicsit azt a körülményt, de nem teljesen. Vagy tényleg a végén például a táska bepakolás. Hát semmi szín alatt ne pakoljuk be a táskáját, mert hogy akkor biztos minden benne lesz. Lehet, hogy nem lesz benne minden, lehet, hogy lesz érte fekete pont, egyes, az elég rossz, ha ezért ez van, nem baj, akkor is jobbat tettünk vele, hanem lehet, hogy legyünk ott a háttérben. Lehet, hogy nézzük meg, vagy lehet, hogy kérdezzük meg, hogy ja, azt is sikerül betenned, vagy ellenőrizzük együtt, vagy nem tudom, mit csináljunk, de ne tegyük be helyette.
Igen, ezt nagyon fontosnak élem meg én is, hogy a háttérben ott lenni, beszélgetni, de engedni őt, hogy igen. Valóban ő lépje meg az utolsó lépést. Mert hogyha azt éli meg, hogy én tettem meg helyette mindent, akkor nem fog fejlődni az önállósága, és nem fog bízni magában, hanem mindig bennem fog bízni, és ez már régen rossz, mert én egy idő után nem tudok mellette állni.
Nem is fog benned bízni, mert tulajdonképpen ugye ezzel számolhatunk, ahogy ő neki növekszik az énje, vagy szeretne növekedni ez a belső énje, egyre inkább tehernek fogja megélni még azt a segítséget is, amit te jó szándékon eddig milyen jó, hogy csináltad. Igen. Tehát egyáltalán nem az lesz, hogy 6.-7. korára annyira bízik benned, hogy jaj, bár anya összerakná a táskámat, hanem még ez is teher lesz, és a viszony romlik meg. Tehát itt nagyon sok területen tehetünk rosszat ezzel, ezzel hogyha nem adunk nekik pályát arra, hogy ezt növeljék, és nem nézzük ki belőlük.
Szokták mondani, hogy a bizalom az egy olyan erő, amely növekedést idéz elő. Aki tud bizalmat ajándékozni, a körül hatalmas fák növekszenek. Ez minden életkorban másképp van. Amikor kicsi a gyerek, akkor még tudunk szülőként abba bízni, hogy a járást azt jól meg fogja tanulni, boldogok vagyunk, ha fölállt, és utána valahogy ez a nagy bizalmunk, ez sokszor félbeszakadni látszik. Egy szakadékot élünk meg. Hogyan tudnánk segíteni magunknak és a hallgatóknak abban, hogy ezt a szakadékot a bizalommal áthidaljuk?
Igen, ez egy nagyon összetett feladatnak látszik, ugyanis a járás körül, amikor a járásban bízunk, meg amikor hát jó esetben bízunk abban, hogy szopni fog, és eleget fog szopni, és enni fog, és eleget fog enni, és kijön a foga, és ki fog jönni. Nagyon szép igazából, ahogy a Jóisten tanít minket, kezdő szülőket arra, hogy ne aggódjál annyit, add meg neki azt a klímát tulajdonképpen, amiben jól érzi magát, és akkor ezek a funkciók szépen elkezdenek növekedni, és a gyermeked is növekedni fog. Most erre, hogyha rá tudnánk igazán, de úgy mélyen hagyatkozni, és megtanulnánk már rögtön az elején, hogy ez így fog tovább menni. Most attól kezdve, hogy nem egy olyan dolgot kell a gyerekünknek megtanulni, amit most legyünk őszinték, nem tudnánk őket megtanítani járni. Tehát nem tudnánk, hogy hogyan megy ez hát az egyensúly, hogyan megy ez a lábat egymás után, stb. Nem tudnánk. De mondjuk cipőt fűzni, megtanítani, úgy gondoljuk, hogy megtudjuk. És a ruháját összerakni, megtudjuk. És a nadrágját felhúzni, meg tudjuk tanítani. De pont ezzel az időszakkal esik egybe, hogy ő is meg szeretné próbálni. Ugyanúgy, mint a járás. Tehát mindig a neki való következő lépcsőfokot szeretné megtanulni. Most az a rendkívül bölcs és nagyon ügyes szülői magatartás lenne, hogyha erre a belső mozgására szintén ráérezve ráhagyatkoznánk, és annyit segítenénk, mint a járásnál is, hogy időnként segítünk fölállni, szinte észre se veszi. De azért ott vagyunk. Illetve olyan terepeket nyújtunk neki, ahol könnyen tud járni. Tehát nyilván nem tesszük rá rögtön az első lépcsőre. De ugyanígy, amikor minden mást is kezd tanulgatni, hogy engedjük megtapasztalni neki azt is, hogy igen, hogy például van akarata. Van akarata. Én vagyok, és nem te. És ezzel ütköztetem. Jön az első dackorszak. És elhasalunk az első három hisztinél. Azért nem csak abban, hogy engedünk, hanem abban, hogy ugyanolyan hisztisen válaszolunk például. Ebben nem érzi meg azt, hogy én most itt egy nagyot ütközök, és itt van egy szép, nyugodt határ, aminek neki ütköztem, és ott van a határ. Tehát gyakorlatilag az lenne a feladat, amit kezdettől fogva is tudunk, hogy az ő életét szolgálva, az, ami ott mozog benne, valamilyen készség, csíra, bármi, hogy azt segítve egyre több önállóságot adunk, és ezzel bízunk benne. Tehát majdnem, hogy úgy, mint a járásnál, hogy kinézzük belőle, hogy ez most következik, és adott esetben adunk egy kis támaszt, adunk határokat. De ez egy, úgy is mondja Kenteni atya, hogy ez igazából, ez az élet növekedésének, ez olyan, mint a napsugára a növényeknek. Tehát nem látszik igazából, vagy nem pont az anyának a ténykedésében mutatkozik meg, hanem abban a klímában vagy a légkörben, amiben mer próbálkozni, és amiben hagyják is. Tehát ne, azt mondja, hogy az önállóságra nevelés az legelső sorban az anyák feladata ott 2-3 éves korban, amikor nem veszi ki a kezéből, nem tesz mindent alá, de adott esetben tényleg lehet, hogy akkor emeli föl, amikor nyugodtan tudna járni, tehát ennek az érzékét meghagyva, hogy mindig szeretve érzi magát, mindig körülölelve érzi magát, mindig bíznak benne, hogy jó van, hát most nem tudtad megcsinálni, majd a következőt megtudod, de nem veszi ki a kezéből.
Igen, szerintem nagyon fontos, amit mondtál, mert a bizalom az valahol az önállóságra neveléssel egyenértékű. Tehát az, hogy hagyjuk a gyereket, hogy ő maga lépjen, ő tegye meg azt, amit megtud, és nem próbálunk helyette. De ez sokszor nagyon-nagyon nehéz. Mert amikor rohanok, és ott van 3-4-5 kisgyerek körülöttem, és sietni kell, akkor nagyon nehéz megvárni azt, hogy igen, te begombolod, igen, te befűzöd, igen, akkor most belebújsz a pulóverbe is ügyesen. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy mi szülők vagyunk a gátja annak, hogy ő önállóvá váljon. És sajnos tapasztaltam nagyon sok olyat is, hogy még ilyen 12-3 éves korban is szülők nagyon sok mindent megtesznek a gyerekük helyett. És talán itt vétjük el a lépést, amikor nem hiszünk, bízunk abban, hogy ő ezt meg fogja tudni. És mi van a nagyobb gyerekekkel? Tehát amikor elkezdenek iskoláskorúak lenni, akkor hol vannak szerinted azok a pontok, ahol a bizalmat leginkább ajándékozhatjuk nekik?
Az iskolás gyereknek a kísérése szintén még egy ilyen jellegű feladat. Az első években szintén sok mindent meg tudnánk csinálni helyette. Lehet mondani talán, hogy majdnem negyedik, ötödik osztályig igazából nagy veszély az, hogy a gyerekek azt teljesítik, amit a szüleik teljesítenek. És ott az ötödik osztálynál ott veszítjük el legtöbbször a fonalat, mert ugye nem tudjuk ugyanazt csinálni, amit korábban csináltunk, és akkor kiderül, hogy igazából mire képes a gyerekünk. Most ez egy elég nagyon káros folyamat, mert ott nagyot fog zuhanni, tehát gyakorlatilag az, hogy ugyanígy, hogy gyorsan-gyorsan megcsináljuk, gyorsan-gyorsan, akár a házi feladatban is, gyorsan-gyorsan, nem tudom én, beosztom helyetted az idődet, nem tudom én, megcsinálom, rendbe rakom, eléd megyek, befizetem, elintézem a legkülönbözőbb dolgokat. Ezeknek kellene talán megtalálni, hogy lenne már neki egy-két olyan konkrét területe, feladata, amiért ő a felelős, és abba bízom, hogy azt ő fogja megcsinálni. És megengedni a tévedést, megengedni azt, már úgy gondolom, magamban. Tehát nem rögtön beleavatkozni, mert ez mutatja meg neki, hogy jó, persze, ugyanúgy, mint a járásnál korábban, hogy elestél, nem baj, itt vagyok, megyünk tovább, de te állsz föl. És ez a fajta, szóval, hogy bízom a benned lévő jóban, a benned lévő tényleg nagyban, illetve, hogy azt nagyon-nagyon-nagyon mintakövetők itt is, tehát vég nélkül és sorozatosan megint a nevelőre szegeződik minden tekintet, különösen kisiskolásnál még elkezdődik, ugye, hogy lássuk, hogy az én szüleim, tehát ők a kudarcaik esetén miben bíznak? Vagy egymásnak, például a házastársak egymásba való megbízása, ez tényleg feltétel nélküli megbízása, ez is szintén egy ilyen légkör, egy tapasztalat, egy elejtett szó, hogy ők hogyan birkóznak meg az életnek ezekkel például a váratlan tragédiákkal szembe. Persze, sírunk, elkeseredünk, fáj, minden, de hogy mégis, hogy megszólalnak-e azok a hangok egy családban, hogy hát azért a Jóisten, a szűzanya azért itt van akkor is, és gyerekek nem értjük, én se értem most. És ezek is, ezen tanul, nagyon-nagyon tanul egy kisiskolás. Vagy például az egy nagyon fontos állomása, amikor a szülők felé való feltétlen bizalma, ugye most óhatatlanul meg fog inogni, mert jobban fog látni. Tehát eddig valóban az anya tökéletes volt, igazán ő volt az, akinél jobb és tökéletesebb nincs. Apa ugyanúgy hatalmas, mindentudó, mindenható, mindenféle. De most ugye azért jobban fog látni, és látja, hogy azért apának sem mindig sikerül, és anyának sem mindig sikerül, és hogy ezt az ősbizalmat, mert 6 éves korra körülbelül kialakul ez az ősbizalom, ha jól sikerült, és hogy ezt az ősbizalmat most át tudjuk vezetni egy olyan teherbíró bizalommá, ami megmutatja, hogy vannak tökéletlenségek, de ennek ellenére bízunk. És ennek ellenére bízhat bennünk is. És ez a bizalom, ez a fajta teherbíró bizalom fog átvezetni a Jóisten iránti bizalom felé. És most kisiskoláskorban például azt taníthatjuk nekik, ez egy nagyon fontos állomás, hogy beszélgetni arról, ugye, hogy nem minden emberben tud korlátlanul úgy megbízni, mint óvodás korában, de mégis lehet a dolgokban meglátni a jót. Na most ez egész felnőttkorig való, vagy talán halálunkig való gyakorlás, de ezt egy iskolásnak nagyon, nagyon meg kell tudni tanulnia. Mert ugye kinyílik, és azt gondolja, hogy mindenki olyan kedves és aranyos, mint ahogy otthon volt meg az óvodában, és bizony az iskolában már mindenfélével találkozik. De tényleg gyerekekkel kapcsolatosan is, eszmékkel kapcsolatosan, mindennel, sokszor tanárokkal, felnőttek, szóval óriási csalódások, minden. Na most ezeken átvezetni ez óriási szülői feladat. Rengeteg beszélgetéssel, rengeteg átéleléssel, még tovább sok-sok ilyen tapasztalattal, emberekkel, akikben nagyon megbízhat, és bizony olyanokra is rálátni, hogy igen, ennek vannak útvesztői. Tehát, és vannak olyan, ahol nem bízhatsz meg. Tehát ez a rész is. Tehát nem az a bizalomra nevelés, nem az a rózsaszínű valami, hogy igen, minden jó gyerekek, és mindenki nagyon kedves, és az Isten teremtménye, persze. De ezt meg kell tanulni, hogy az hol van elrejtve, és hogy azt én hogy tudom kicsalogatni, és hol kell azt mondani, hogy na, ez nem.
Igen. Nagyon fontosnak találom, amit most mondtál. Tehát, hogy a bizalom, az sokak szemében azt jelenti, hogy akkor a gyeplőt a lovak közé vetjük.
Igen.
És ez a magatartás, ez két nagyon különböző, hogy a bizalom, illetve az, hogy mindent ráhagyok, a lovak közé vetem a gyeplőt. És a másik, amit szeretnék még kiemelni, hogy valóban a bizalom, és az, hogy sokat beszélgetünk, és adunk egy olyan háttért, egy eszményt, egy útmutatást a gyereknek folyamatosan, amit nem rákényszerítünk, hanem beszélgetünk. Nagyon sokat beszélgetünk. És akkor utána már bátran adhatjuk neki a bizalmat.
Kezd élessé válni a helyzet ugye kamaszkorban, mert most már nem abban bízunk, hogy majd rá fog ülni a bilire, és nem abban bízunk, hogy föl tudja venni a pulóverkéjét. Hanem ugye sokkal komolyabb dolgok forognak kockán, sokkal korábban kerülnek a gyerekek talán veszélyes helyzetekbe is. Itt is most nagyon, most aztán tényleg élesre vált ez a bizalompedagógia, és az talán megint csak az ilyen irányadó a szülők számára, hogy egyre kevesebb korlátot, de azt nagyon következetesen, tehát nagyon-nagyon megbeszéljük, és nagyon megmondjuk, hogy na, itt nem tudunk engedni. Azért, mert itt olyan veszélyről van szó, amiért én vagyok felelős, és kész, és erről nem vitatkozunk. Ha kell, mondunk még érveket, természetesen beszélhetünk róla, de nem tudom én, olyan helyzetekben nem engedünk bele, ahol nem vagy ura annak a helyzetnek, vagy... Szóval például, mit tudom én, veszélyes összejövetelekre nem engedjük el, de azt nagyon körül kell járni, hogy mi az, hogy veszélyes összejövetel. Tehát azért nem mindig csak a mi aggodalmunk, ha szab határt ezeknek.
Engem a szüleim, hát nem mindig neveltek sajnos tatti módon, mert hát körülbelül olyan 14-15 éves koromban kapcsolódtak be a Sönstadt mozgalomba, és így szépen lassan így érezhető lett rajtuk egy változás, ami a hozzánk való bizalmukat illette. Tehát a kamaszkorom első felében nem engedtek el a barátaimmal moziba, mert hát egyrészt féltettek, meg úgy gondolták, hogy még kicsi vagyok ehhez, és ez nekem egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, hogy a barátaim elmehettek moziba, én pedig nekem otthon kellett maradni. Tehát ez tényleg egy nagy seb volt a lelkemnek, és nem is értettem, hogy miért kell ezt így, tehát hogy miért nem engednek el. És hát, hogy a kamaszkoromnak a második felében, tehát olyan 16 éves koromtól kezdve volt érezhető az a változás. Tehát, ami annak volt köszönhető, hogy ők megismerkedtek a sörstöpi pedagógiával. És ez aztán olyan sokáig érett bennük, hogy amikor én 18 évesen érettségíten úgy gondoltam, hogy szeretnék elköltözni otthonról, és hát mi egy egyetemi városban lakunk, de egy másik városban szeretném elkezdeni az egyetemet, elég messze otthonról. Akkor hát nagy harcok árán, de végül is azt tudták mondani, hogy elmehetek. És én azt gondolom, hogy ez életem egyik legjobb lépése volt, mert nagyon sokat fejlődtem azáltal, hogy hát egyrészt, hogy meg kellett küzdenem azokkal a körülményekkel, hogy nincsen a hűtőben kaja, hogyha nem veszek, viszont a szüleim bizalma az, hogyha elfogyott a pénzem, akkor még utána egy kicsit megsegítettek, és nem azt mondták, hogy hát ennyi volt, és tessék hazajönni, mert az úgy sokkal olcsóbb lenne, szóval ez nagyon-nagyon sokat segített nekem.
Bizony engedni kell, és fog elkövetni hibákat is, és ezek a hibái nem olyan kis könnyed hibák lesznek, hogy nem készült el a házi feladat. Mégis azt mondom, hogy ebben is az állandó jelenlét és készenlét és a visszatérés lehetősége, és a javítás lehetősége, és az újrapróbálkozás lehetősége, a nem elítélés, mert itt azért lehetnek olyanok, amik bizony már úgy súrolják azt, hogy, hogy az ember ezt nehezen viseli el, hogy most az én gyerekem hát ilyet követett el. De újra, újra elengedni, újra azt mondani, hogy újra megbízom benned, és újra, és tanácsokat adni. Azt lehet, keveset. És itt egyre kevésbé a szülő tud majd tanácsot adni. Itt nagyon jó, hogyha vannak olyan nevelők a környezetében, nagyobb barátok, idősebbek, talán más baráti családoknak nagyobb gyerekei, vagy talán ott a szülők, vagy tanára, vagy egy megbízható számára nagyon hiteles lelkipásztor, vagy valaki. Mert a szülőktől nem olyan könnyen fogadnak el már jó tanácsokat sem. De a szülő is ügyeljen arra, hogy inkább tanácsokat adjon, inkább segítő támaszokat adjon, és utána tényleg belül a szívében ezt a szülőknek nagyon-nagyon meg kell küzdeni, hogy utána ténylegesen engedje el. Tehát ne legyen az benne, hogy jó van, mehetsz, aztán közben érzed ember, hogy hát köszi, így inkább nem megyek sehova.
Igen, ez egy nagyon-nagyon rögös pálya. Épp tegnap voltak itt nálunk fiatalok, és mesélte az egyikük, hogy hát bizony ő kamasz korában hogy szökött ki az ablakon, és ment el vidéken laknak, szökött föl Budapestre. És amikor hazaért, mert hát egyszer haza kellett menni, akkor a szülei az állomáson fogadták. És nem csak az édesapja ment ki elé, hanem az édesanyja is. Na, ebből már sejtette, hogy valami nincs rendben, és az autóban volt egy feszült csönd, és utána otthon volt egy megbeszélés, úgy, ahogy mondtad, hogy nem leszették a fejét, hanem egyszerűen megbeszélték vele. És utána továbbra sem raktak rácsot az ablakra, és továbbra sem zárták őt be, hanem továbbra is elszökhetett volna, hogyha akar, de a beszélgetés oda vezetett, hogy bizalmat élt meg, bizalmat kapott, és ettől aztán a helyes döntésig, ha lassan is, de hát elér.
Nagyon fontos ez a hangnem, mert abban a pillanatban mit csinál? Védekezik. Hát persze, itt nem lehet meglenni. Hát ezek ellenem vannak. Hát ezt én folyamatosan, ezt nem lehet hallgatni. Hát így nem, én nem nőhetek, én nem leszek soha önmagam, és. Tehát a tanács maga is nagyon fontos, hogy mit adunk tanácsot, persze, de annak a hangneme legalább olyan fontos. És ezt megküzdeni a szülőnek először a saját kis szobájában, hogy ne érződjön az ki, hogy földig rombolt ez az egész. Számolnunk kell, hogy lehet, hogy nagyon jó beszélgetést fogunk folytatni, és mégis másnap újra elszökik. Még ez is benne van. És nem tudjuk, hogy még hány pályán kell neki végig mennie, de az is nagyon fontos, hogy például ezután a megbeszélés után, szóval óriási tettek a szülők, hogy nem ingerülten beszélték meg, és nem azt emelték ki, hogy most mennyire megsértettél engem, és hogy én nekem ez hogy fájt, és mi itt élünk, te érted már 20 éve. Természetesen megszökött, ez sajnos vele jár, valóban tényleg, és kinek ilyen, van egyik gyereke megszökik, a másik meg nem. Tehát ez szintén a gyerekek természetéből különböző féleképpen adódik, és nem attól, hogy most jól vagy rosszul csináltál-e valamit. Kamaszaink tévedése esetén találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor valóban tényleg azt is mondhatjuk, hogy ez a magatartás nagyon rossz, vagy tényleg abszolút abba kellene hagyni. Tehát tényleg úgy látjuk, hogy ez tényleg nem jó. Akkor nagyon fontos, hogy a jó légkörű beszélgetésünkben röviden és tömören, mert azzal elveszíthetünk mindent egy kamasznál óriási filozofálásokkal. Ő szeret filozofálni, de a mi filozofánk azt nem. Tehát röviden meg tudjuk fogalmazni azokat az érveket, értékeket, amiket így a kezébe adunk. Hogy nézd, ezek miatt gondolom azt, hogy ez nem vezet jóra. De ez nagyon fontos, hogy ez belül is, és kívül is, és mindenféle formában megjelenjen, hogy ezt most én a te kezedbe adom, és te ezzel csinálsz, amit akarsz. Vagy döntsz mellette, vagy nem. És hogyha továbbra is ugyanígy felhúzza a fekete ruháját, a kopogós bakancsát, és a nem tudom micsodát, akkor viszont nekem a következő fázis már az, hogy ezzel együtt szeretlek. Minden este, gyere, és nem baj. De tudom azt, hogy te is tudhatod az én véleményemet, de ez nem akadályoz meg abban. A kapcsolat az, ami utána tovább viszi ezt az erőt, és talán majd megérik benne, de rá kell bíznom tényleg a Jóistenre, hogy mikor érleli ezt meg benne. Lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy holnap után.
A 15 éves lányunkkal történt, hogy legnagyobb vad kamaszkorában, hogy ezt a öltözködésében is kifejezte, és egyik reggel, mikor ugye indulásra készen fölcsorakozott a család, akkor megláttuk felemás cipőben, körülbelül, mint a papagáj a szivárvány összes színében felöltözve, és kihívóan nézett ránk, hogy na, ehhez mit szólunk, és sikerült nyugodtan mondani, hogy ha készen vagy, akkor indulhatunk. És így ment el az iskolába.
Még a kamaszoknál, de már kisiskolásoknál is elkezdődik ez, de kamaszoknál nagyon nagy jelentősége lesz. Az ő személyiségének az a nagyon szép tisztelete, tehát az a szülő részéről is, amikor az egyrészt azt tiszteljük benne, hogy a Jóistennek egy különleges egyedi teremtménye állott előttünk. De még inkább az a kis finom távolságtartás, amit nagyon is igényelnek a kamaszok, hogy úgy érzi, hogy megértem őt, de nem megyek bele abba az ő burkába, ahol ő most nagyon dolgozik. Tehát ott nagyon nagy a felkavarodása minden, és ezek apró dolgokba, tehát nem tudom, én bemegyek a szobájába, mindig kopogok. Nem bontok fel egy levelét se. Nem kérdezősködök. Tehát mesél. Akkor se, ha én úgy érezném, hogy milyen jó lenne, ha most kijönteni a szívét. Nem kérdezünk. Ha találtál a zsebében, nem kell mindent kikérdezni, hogy most mi történt. Tehát ezzel meghagyni az ő formálódását, az ő belső szobáját, és a legközelebb álló embereknek is meg kell ezt hagyni, és itt a szülőnek nagyon nehéz ebben megint ezt a távolságot finoman megtartani, úgyhogy mégis mindig jelen vagyok. Tehát, hogyha ő kinyit valamit, akkor kinyitotta, és ott sem muszáj egészen addig elmenni, ameddig akár lehetne is. Tehát ez a nagyon finom tisztelet, ezt nagyon tudják értékelni, és nagyon-nagyon sokat számít az ő személyiség fejlődésük.
Atya az ifjúsági mozgalomban dolgozott fiúkkal, és táborozni mentek egy nyáron, egy kis busszal vitték a holmikat a táborhelyre, de többen voltak, mint ahányan a kisbuszba befértek, ezért a társaság egy része az vonattal jött. És azok között, a fiúk között, akik az atyával kiment a táborhelyre, volt egy, akinek negyedszerre sikerült levizsgázni autóvezetésből, és néhány nappal a tábor indulása előtt kapta meg a jogosítványát. És amikor fölértek a táborhelyre, és kipakoltak az autóból, akkor ez az atya odaadta a kezébe az autókulcsot, és mondta neki, hogy most a kis busszal szépen lemész a hegytetőről a vasútállomásra a többiekért. Jó, kanyargós, keskeny. Az atya pedig ez alatt az idő alatt nem tudott mást tenni, mint a sátrába bement, és ott imádkozott, hogy szerencsésen visszaérjenek. És szerencsésen visszaértek, és 15 év múlva ez a fiú elmesélte az atyának, amikor már az egyik nagy nemzetközi vállalatnak a vezérigazgatója volt, hogy ez volt az a pont az életében, amikor valaki benne olyan mélyen megbízott, hogy innen merített erőt arra, hogy mindazt, amit addig elért az életben, azt elérje. És ezt az atyát egyszer megkérdezték arról, hogy hát nem volt ez vakmerőség vagy felelőtlenség, és akkor azt válaszolta, hogy a bizalom az egy olyan fontos dolog, hogy az néha még kerülhet is valami.
Biztosak lehetünk, hogy mindig mellette van a Jóisten és a szűzanya. Biztos. Hát nem bízta volna ránk? Biztos, hogy ott van.
Ez egy nagyon felszabadító érzés egyébként szülőként, hogy nem én vagyok a legfőbb felelős, hanem fölöttem is van még valaki.
A mai műsor készítésében segítségünkre voltak Radnai Márti, Ter Antal, Gult Veronika és dr. Uzsaliné Pécsi Rita, a Kentenich pedagógia nagy szakértője. Technikai segítségünk Varga Veronika volt. Következő műsorunk április 7-én 21 órakor hangzik majd el itt a Mária Rádióban, értékelés és elfogadás otthon és a családban. Bármi hozzáfűzni valójuk, véleményük van műsorunkhoz, örömmel vesszük, hogyha tudatják velünk. Ezt megtehetik a 30-21-02-516-os telefonszámon, vagy levélben az életrenövelő@mariaradio.hu címen ékezetek nélkül, illetve a www.családmozgalom.hu weboldalon hallgathatják meg későbbi időpontokban is műsorunkat. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.